Jó estét kívánok, ez az M2 híradója, benne Külés, belföldi hírek, gazdaság és sport.
Jó estét kívánok.
Nézzük a legfontosabbakat. 8,5-ről 11,5-re váratlanul kamatot emelt a jegybank, hogy védje a forintot a spekulációtól. Az összeomlás széléről hozták vissza a brit bankrendszert, november közepén lesz a világértekezlet a pénzügyi válságról. India is szondát indított a Holdra, a szerkezet háromdimenziós térképet készít az égitestről.
Két veretlen csapat találkozott egymással a női kézilabda NB1 8. fordulójában.
Váratlanul 11,5%-ra emelte az irányadó kamatot délelőtti rendkívüli ülésen a monetáris tanács. Ilyen szokatlanul magas 3%-os emelést utoljára 5 éve jelentett be a jegybank. Akkor 12,5%-ra vitte fel az alapkamatot. A Nemzeti Bank indoklása szerint a kamatemelés a forint elleni spekulációk kivédését szolgálja.
Az egyik vezető amerikai üzleti csatorna, a CNBC fontosnak találta, hogy élőben Budapestről közvetítse az eseményeket. Nekik nyilatkozott még reggel a kamatemelés előtt a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Simor András a forint zuhanásra azt mondta, idézem, miután a szavannán az oroszlán megeszi azt az antilopot, amely lemaradt a csordától, újabb a csordától lemaradó antilopra kezd vadászni. Piaci elemzők szerint a forintot védte a monetáris tanács. A döntése váratlan és drasztikus volt, de ezt kellett tenni. A jegybanki alapkamatot 8,5-ről 11,5%-ra emelték.
Hogy ez hosszabb távon is megállítja a forintot, az nehéz megjósolni egyelőre.
Minden esetre a hírre a forint erősödni kezdett, a déli órákban 272 forint volt 1 euró.
Csütörtökön és pénteken a nemzetközi devizapiacok nyitva lesznek, csak forint értéknap nincsen. Az azt jelenti, hogy a magyar szereplők távol maradnak a piactól, de a külföldi bankok, ha akarnak, akkor elvileg spekulálhatnak a forint ellen.
A 300 bázispontos emelés azonban megnehezíti, megdrágítja a forint elleni spekulációt. A nyár elején még mindenki venni akart, most, hogy gyengült a forint, eladni jönnek a pénzváltóba.
Hozzák az emberek nagy tételben az eurókat. Szeretnének ők is magasabb áron megszabadulni tőle, és ez országos szinten jellemző.
A forint kiszámíthatatlan mozgása miatt a váltókban a szokásosnál nagyobb a különbség az eladási és a vételár között. Itt éppen 16 forint. Ebben a szegedi üzemben külföldre is dolgoznak. Az ingadozó forint miatt azonban egyre nehezebben tudnak tervezni.
A legnagyobb problémánk az, hogy az árfolyam változik. Ha valaki, akkor mi nagyon-nagyon várjuk azt, hogy mikor lesz bevezetve az euró. Magyarul mondva, a forint árfolyama fix legyen.
Ha a válság tartós lesz, előbb-utóbb csak elbocsátásokkal tudják a költségeiket csökkenteni, mondta az igazgató.
A kamat döntés után azonnal erősödni kezdett a forint, de csak rövid ideig, utána újra gyengült. A bankközi devizapiacon adásunk előtt nem sokkal 283 forint körüli árfolyamon állt az euró. Rövid ideig emelkedett a tőzsde is, de délután a 4 éves mélyponton 12.000 pont alatt zárt a BUX. Hosszú idő után az OTP erősödött, ezúttal a MOL volt a nap vesztese, az árfolyamesés miatt napközben fel is kellett függeszteni a kereskedését. A MOL pénzügyi igazgatója reggel a Reuters hírügynökségnek adott interjújában azt mondta, figyelik az üzleti környezetet, és ha kell, felülvizsgálják, sőt, esetleg csökkentik beruházási kiadásaikat. Az Európai Unió központjában is figyelik a magyar pénzügyi helyzet alakulását, és van olyan képviselő, aki már a könnyített euróbevezetést sem vetné el. Brüsszelből Nika György jelentkezik.
Amit eddig megtudtam, hogy indokolt és helyes lépésnek tartják a hazai kamatemelést. Általában az Európai Bizottság hivatalos véleményt nem szokott kiadni, hiszen a tagállamoknak önálló kamatpolitikájuk van. A mostani helyzetben persze minden döntésnek különleges jelentősége lehet, de különösebben mondom, nem kommentálták. Magyarország egyébként tudomásom szerint szóba került az Európai Bizottság eheti ülésén, ahol nem hivatalos napi rendben Kovács László magyar biztos elmondta, hogy mi a helyzet otthon. Abban itt Brüsszelben mindenki egyetért, hogy az eurozónán belüli tagállamok ilyen válsághelyzetekben nagyobb biztonságban vannak, mint az eurozónán kívüli uniós tagállamok, és európai parlamenti képviselők fel is vetették, még csak informális szinten, hogy esetleg az eurozóna előszobájába a bekerülést mostani helyzetben meg lehetne könnyíteni, mert ez kisebb kockázattal és olcsóbb lenne akár az eurotagállamok számára is. Arra gondolok például, hogy az úgynevezett kettő zónába, ahol két év a várakozási idő, hamarabb be lehetne lépni, ha például a költségvetési hiányt teljesítik. Ezt mondják Európa parlamenti képviselők, általában lengyelek, csehek, magyarok mondják ezt, hiszen ezek az országok vannak viszonylag közel ehhez a lehetőséghez.
Megállapodást köt a kormány a bankszövetséggel arról, hogyan lehet könnyíteni a devizahitelesek helyzetén. Az adósok több lehetőség közül választhatnának. Például, ha kérik, akkor a bank meghosszabbíthatja a törlesztési időszakot. A devizahitelt ingyenesen forintra lehet váltani, és átmenetileg a törlesztés is csökkenthető vagy felfüggesztető lenne. A Fidesz szerint ezekre eddig is volt lehetőség, a valódi könnyítés az előtörlesztés lehetősége lett volna.
Szeretnénk még egy gyereket, hát így lehet, hogy ezt is meggondoljuk. Hogy...
Nagy Gáborék a devizahitel megkötésekor azt gondolták, hosszú távon is tudják majd fizetni a törlesztő részleteket. Most viszont úgy érzik, bajban lesznek, ha az 50 ezer forintos részletük drasztikusan emelkedik.
Nagyon nehéz lesz ezt a kiesést behozni. Megpróbálunk itt-ott lefaragni a kiadásainkból, amin lehet spórolni.
A kormány megállapodott a bankszövetséggel, hogy könnyítik a devizahitelesek terheit. Az adós kérheti a banktól, hogy a törlesztő részlet helyett a futamidő nőjön, vagy külön költség felszámolása nélkül áttérhet forint hitelre. Aki pedig önhibáján kívül nehéz helyzetbe kerül, kérheti a törlesztés átmeneti csökkentését vagy felfüggesztését.
Mi örülünk annak, hogyha ezt egy megállapodásban el tudjuk érni, és most azt látjuk, hogy a bankok is megértették azt, hogy jobb, hogyha megállapodunk, mint hogyha az állam kényszerítő erővel lép fel.
A megállapodást elvileg a jövő héten írják alá. Megkerestük a Magyar Bankszövetséget és külön-külön a bankokat is, hogy mondják el, hogyan érinti mindez őket a gyakorlatban. De sehol sem akartak nyilatkozni, mindenhol azt mondták, hogy amíg nem ismerik a megállapodás pontos részleteit, addig nem mondanak semmit.
Nincs ingyen ebéd.
A jegybank elnöke hétfőn még azt mondta, aki devizahitelt vett fel, tudta, hogy mit vállalt. A Fidesz szerint a kormány javaslatában semmilyen újdonság nincs.
A kormány egy olyan megállapodást kötött a bankszövetséggel, és olyat próbál eladni szenzációként, amely valójában minden bank hitelfolyósítási konstrukciójában, hitelpolitikájában benn van lehetőségként.
Navracsics Tibor szerint az előfinanszírozás lehetősége jelentett volna igazi könnyebbséget.
November 15-én Washingtonban rendezik meg a pénzügyi válsággal foglalkozó első világértekezletet, eszivárgott ki amerikai kormányzati körökből. A csúcson valószínűleg a fejlett és a fejlődő országok vezetői is részt vesznek majd. A válság ugyanis mostanra szinte minden országot elért, még a legfejlettebbeket is.
A brit bankrendszer az első világháború kezdete óta nem volt olyan közel az összeomláshoz, mint a hónap elején. Ezzel kezdte beszédét a Bank of England kormányzója. Mervyn King üzletemberek előtt azt mondta, a brit gazdaság valószínűleg recesszióban van, és nagyon bizonytalanok a brit és a világgazdasági kilátások. A brit volt az egyik legstabilabb európai bankrendszer, most mégis minden idők legnagyobb 500 milliárd fontos bankmentő csomagjával tudták csak megmenteni. A font zuhanni kezdett a bankelnök beszéde után, 5 éve nem volt ilyen gyenge, mint ma. Az amerikai börzék is eséssel nyitottak. A vállalatok most teszik közzé harmadik negyedévi eredményüket, és ezek várhatóan aggodalmat keltőek. Sokat ront a kilátásokon egy tegnapi felmérés is, amely szerint az Egyesült Államok 27 államában recesszió van, és további 14 annak küszöbén áll.
Argentinában államosítják a magánnyugdíjpénztárakat a pénzügyi válság miatt. A pénztárak ugyanis dollármilliókat veszítettek, a hozamok már alacsonyabbak az állami nyugdíjnál. Argentinában 10 magánnyugdíjpénztárból 8-at magánbankok működtetnek, ezek kerülnének most állami kézbe. Az ellenzék szerint azonban a kormánya gazdasági válság ürügyén akarja rátenni a kezét a pénzintézetekre, ezért tüntetéseket is szerveztek az államosítás ellen.
Buenos Aires utcáin a magánnyugdíjpénztárak államosítása ellen tüntetnek. Az elnök már alá is írta a törvényt, bár a döntést még a kongresszusnak jóvá kell hagynia. Ezen a tüntetésen sok tízezer tagot képviselünk. Eddig senki sem adott magyarázatot a fejünk fölött meghozott döntésre, mondja ez a tüntető. A 30 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkező nyugdíjpénztárak államosításának terve a tőzsdét is megrengette Argentínában. A Buenos Aires-i index 13%-ot zuhant. Az ország elnöke Cristina Fernández helyesli a kormány tervét. Szerinte az államosítással a pénztártagok érdekeit védik. A magánnyugdíjpénztárak ugyanis jelentős veszteségeket szenvedtek el a pénzügyi válság miatt, és már alacsonyabb hozamot kínálnak, mint amennyi az állami nyugdíj összege. Különböző intézkedésekkel a lakosság érdekeit védik az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban is. Ha viszont itthon történik hasonló, az ellenkezést vált ki, jegyezte meg az argentin elnök. Az ellenzék szerint a kormány a magánnyugdíjpénztári alapokra akarja rátenni a kezét, és a pénzt az államadósság csökkentésére vagy a jövő évi választásokra pazarolná. A kormány visszautasítja a vádakat.
Itthon több mint 40 rendezvény lesz holnap a nemzeti ünnepen Budapesten, ebből 15 kiemelt kockázatú. A demonstrációk és vonulásos tüntetések miatt szinte az egész belvárosban lesznek korlátozások. Az 1956-os megemlékezések közben már ma elkezdődtek.
A Nagy Imre érdemrend adományozásával kezdődött az ünnep a Sándor palotában. Ezt az elismerést az idén 5-en kapták meg. A miniszterelnök köszöntőjében azt mondta, hogy az 56-os forradalom ma még tele van egyedi sorsokkal és értelmezésekkel. Gyurcsány Ferenc szerint azonban a forradalmat nem lehet sem elhazudni, sem egyoldalúan kisajátítani. Délelőtt a Magyar Demokrata Fórum tartotta központi megemlékezését az új köztemetőben. A 301-es parcellánál néma főhajtással emlékeztek a mártír miniszterelnökre és a forradalom áldozataira. Az államfő átadta a Magyar Köztársasági érdemrendeket. Az 1956-os emlékérmet és emléklapot 35-en kapták meg. Délután Budán a Nagy Imre emlékháznál koszorúztak. Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája kezdeményezte, hogy az országgyűlés elnöke, alelnökei és a parlamenti frakciók együtt emlékezzenek a mártírokra. A Műegyetemen az államfő tartott ünnepi beszédet. Solyom László azt mondta, hogy az 56-os megemlékezések ma még a gyászról szólnak, pedig emlékezni kell a forradalom fényes oldalára is.
Ahogy az emberek egyszerre magukra találtak, amikor végre kimondták az igazságot, úgy talált magára a magyar nemzet is. Ez volt az októberi forradalom másik kincse, nagy ajándéka, a nemzeti egység. Ez az az örökség, amelyre oly nagy szükségünk van, és amely a legfontosabb, ha 56 mai tanulságairól és folytatásáról beszélünk.
Az ünnep előestéjén fáklyás felvonulással értek véget a megemlékezések.
Felmentette Hajdú Lászlót a Móri Mészállás ügyében a fővárosi bíróság, de más ügyben azonnal el is ítélte. 17 év fegyházbüntetést kapott, emberölés kísérlete, rablások és más bűncselekmények miatt első fokon. Társa Kaiser Ede ügyét is tárgyalták. Kaisert 4 éve már jogerősen elítélték Mór miatt, akkor életfogytigranra. Az ügyész most sem ejtette ellene a vádat, csak módosította emberölésről emberölési kísérletre, de ezt nem Mór, hanem egy Hajdúval közösen végrehajtott pénzszállító rablás miatt. Kaiser ügyvédje szerint Védencét is fel kell menteni a móri vád alól. Átadták az M7-es autópálya utolsó szakaszát, így mostantól Budapesttől a horvát tengerpartig végig strádán lehet menni. A több mint 200 méteres Murahidat holnap reggel 8 órától használhatják az autósok.
Innen, ahol én állok, már látni a fényt az alagút végén, a másik irányba azonban csak egy hónap múlva törik majd át a sziklát.
Tavaly még az autópálya építkezéséről tudósított a híradó Horvátországból, idén nyáron már az állandó dugókról. A kétsávos szakaszok miatt sokszor órákig állt a kocsi sor. Ma már újságírók jöttek ki az alagútból, átadták a horvátországi autópálya utolsó 15 kilométeres szakaszát. Ez pedig már a magyar határ, ott is ünnepség volt. Az Rényi hídat avatták az M7-esen.
A híd maga 216 méter hosszú, vasbeton híd, mintegy 8 millió euróból építette a nemzetközi tenderen győztes horvát cég.
Az autósok holnaptól használhatják a teljes autópályát, vagyis mostantól körülbelül 5 óra alatt lehet majd elérni Budapesttől a horvát tengerpartig.
Két számjegyűre nőtt Barack Obama támogatottsága az amerikai elnökválasztás hajrájában. A legfrissebb felmérés szerint már 14%-kal vezet riválisa John McCain előtt. Két hete ugyanez a felmérés még csak 7%-os különbséget mutatott. Csökkent a republikánus alelnök jelölt népszerűsége, a megkérdezettek fele szerint Sarah Palin nem elég felkészült. Ettől függetlenül egy héttel Halloween előtt épp a Sarah Palin parókák és szemüvegek a legkelendőbbek az Egyesült Államokban.
Szexi ruha, szigorú szemüveg és játékpuska. Egyenesen Sarah Palinről mintázva.
A republikánus alelnök jelöltet kifigurázó maskarát vadító vadásznak nevezték el. Ez az idei Halloween legkelendőbb áruja. Persze lehet kapni maszkot a két elnök jelöltről is. A boltos szerint ezeket is viszik, mint a cukrot. Obama arca jóval kelendőbb, mint McCainé, mondja a tulajdonos. A demokrata elnökjelölt nem csak a játékboltokban, hanem a valóságban is népszerűbb. Két számjegyűre nőtt az előnye az amerikai elnök választás hajrájában. A legutóbbi felmérés szerint Obama már 14%-kal vezet riválisa John McCain előtt. Két hete ugyanez a kutatás még 7%-os különbséget mutatott. Nem véletlen, hogy a republikánus kampánystáb minden eszközt bevet, hogy népszerűsítse elnökjelöltjét. A hirdetésben látható felvételek a vietnámi háború alatt készültek, a fiatal John McCainről. Szakértők szerint ezzel a republikánusok azt akarják sugallni, McCain elég tapasztalt ahhoz, hogy válság idején az ország élén álljon. A legújabb felmérések ugyanakkor azt mutatják, hogy alelnök jelöltjének támogatottsága csökkent. A megkérdezettek több mint fele úgy vélte, hogy Sarah Palin nem elég felkészült.
Diákok ezrei tüntettek az olasz nagyvárosokban a tervezett oktatási reformok és a költségvetési megszorítások ellen. A diákok és a hallgatók iskolákat és egyetemeket foglaltak el, nem hagyják, hogy a tanárok megtartsák az órákat. Silvio Berlusconi kormányfő felszólította a belügyminisztert, minden eszközzel érje el, hogy folytatódjon a tanítás. Több helyen összecsapások is voltak a rohamrendőrök és a tüntetők között. Elektromos vihar, özönvízszerű eső és hóesés, mindez egyetlen nap alatt zúdult Ausztráliára, ott, ahol most elvileg tavasz van. Sérültekről nem érkezett hír.
Mintha megkergült volna a természet Ausztráliában. Hatalmas villámok cikáztak az éjszakai égen, időnként nappali világosságot varázsoltak Brisbane fölé. Több ezeren maradtak áram nélkül az elektromos vihar miatt. Néhány órával ezelőtt özönvízszerű eső, majd golflabda nagyságú jég zuhogott. Mindehhez csaknem 100 km/h szélvihar párosult. Eközben Sydneyben szokatlanul erős hidegfront lette meg az embereket, ugyanis több centi hó esett beterítve az utakat. A meteorológusok szerint a hideg még pár napig eltart Ausztráliában.
India útnak indította első hold szondáját. A szerkezet a tervek szerint 5 nap múlva érje a holdat, és 2 éven át tanulmányozza majd az égitest felszínét. A szonda megépítésén 4 éven keresztül dolgoztak.
Feszült várakozás szerda hajnalban a Madrász közelében lévő űrközpontban, néhány másodperccel a szonda elindítása előtt. 4 éven keresztül több mint 1000 kutató dolgozott a programon, amely szakértők szerint új korszakot jelent az egyre lendületesebb távol-keleti holdkutatási programok történetében. Az égitestet vizsgálja már kínai és japán műhold, most indiai szondát küld a holdra. A szerkezet ószanszkrit nevet kapott, a Chandrayaan szó összetétel egyszerűen holdjárművet jelent. A kilövés után az indiai űrkutatási intézet igazgatója fontos napnak nevezte a mai. India számára is történelmi pillanata mostani. Elindultunk a holdra. Az első lépés hibátlanul sikerült, mondta. A szonda 11 műszert visz a holdra. Ebből 5 indiai, 2 amerikai fejlesztésű, 3 pedig az európai űrügynökség műszere. Az űrszonda a tervek szerint 2 éven át kering majd a hold körül. A felszín tanulmányozza, adatokat gyűjt annak vegyi és ásványi összetételéről. Emellett 3-dimenziós térképet készít a hold teljes felületéről. Ez világszinten is fontos eredménynek ígérkezik. A legutolsó alapos térképészeti munkát ugyanis még 40 éve az amerikaiak az Apollo programban végezték.
Sporthírekkel folytatjuk, kézilabda jön elsőként, ugye, Oliver?
Így van, köszönöm szépen. Csak egy csapat maradt 100%-os, 7 mérkőzés, 7 győzelem, ez a Debrecen és a Győr mérlege a négy kézilabda bajnokságban. A rangadón a címvédő volt a vendég.
A veretlenek küzdelmét a pirosmezes Debrecen kezdte jobban. A találkozó elején 3 gólos előnyre tettek szert a hazaiak, amit magabiztos játékkal a félidő közepéig meg is tartottak. A szünetre azonban 13-13-ra felzárkózott a címvédő. Ezután a hajráig kiegyenlített volt a játék, de 18-18 után 2 gólos vezetés szerzett a Loki. Végül ezzel a különbséggel megtörve görbíték veretlenségi sorozatát. 24-22-re győzött a DVSC Aquaticum.
Szintén a nőknél Kiskunhalas Ferencváros 30-29. A női kosárlabda Euróligában Besiktás Pécs 84-82 a hosszabbítás után. A női Európa kupában pedig a Szeged 79-51-re verte a svájci Neuchâtelt, míg a férfi Unika kosárlabda NB1-ben Szolnok Zalaegerszeg 85-60. A haladás egy gólos előnnyel várta a győri visszavágót a labdarúgó magyar kupában.
A 3-2-es idegenbeli vereség után jól kezdett a fehérmezes Győr. 13 perc alatt 5 helyzet, amiből az 5. gól is lett. Egy jobboldali szögletre érkezett Bank István és 9 méterről fejelt a kapuba, már is továbbjutó pozícióban a hazaiak. 10 perccel később újabb győri találat, Józsi háromszögelés után nagy gólt lőtt a szombathelyiek kapujába. A vendégek első helyzetére a 32. percig kellett várni, Oros lövését Varga védte, hogy aztán ugyanebbe a kapuba a 72. percben Bőr betaláljon. 3-0, a hosszabbítás utolsó percében Vajzát lőtt még egy gólt, Győr haladás 4-0, a győriek 6-3-mal jutottak tovább a magyar kupában.
Ugyanitt tehát a magyar kupában a mai nap folyamán a 8 közé jutott még a Siófok, a Kecskemét, az Újpest és a Kazincbarcika. Szávoly Ágnes 57 perc alatt két sima játszmában 6-1-6-2-re kikapott az olasz Pennettától a linci fedettpályás női tenisztorna első fordulójában. A magyar tornasport legeredményesebb versenyzője az 5-szörös olimpiai bajnok Keleti Ágnes egy budapesti általános iskolában nosztalgiázott.
Két évig készült ezzel a gyakorlattal a kéziszer csapat az olimpiára. A bevonulás után a csapattagok esztétikailag is megragadós, ugyanakkor dinamikus mozgással különböző alakzatokat rajzoltak a 6 méter hosszú selyemszalagban. Az eredmény újabb magyar aranyére.
A aranyérmet nem is, de elismerést mindenképpen megérdemelnek a 8. kerületi Losonci téri általános iskola tanulói, akik néhány perc erejéig felelevenítették a melbourne-i eseményeket. Az előadás az akkori főszereplőknek is tetszett.
A gyerekeknek a fegyelme és a kedvessége, az ritkán lehet egyáltalában ma az iskolákban látni. Ez egy különleges iskola, ahol tanítanak és nevelnek, és nagyon jól.
Akár a Losonci térre, akár magára a tornasportra gondolt Keleti Ágnes, mindenképpen igaza van.
A magyar újonc volt a főszereplője a Bécs-Budapest szupermaraton mai szakaszának. A tegnapi etapgyőztes Zabari János feladta a versenyt.
Zahorán Ádám nem elégedett meg keddi második helyével a Bécs-Budapest szupermaratonon. A Tata és Budakeszi közötti utolsó előtti szakaszon robbantott és nyerni is tudta a negyedik etapot. Igaz, összetettben a lengyel Janicki továbbra is biztosan vezet. A nőknél Maria Bak megnyerte a negyedik napot is, azaz gyakorlatilag már győzött a szupermaratonon, ahogy valószínűleg a férfi csapatoknál a Dover, a nőknél pedig a Vasas Human Soft.
Párizsban bemutatták a jövő évi Tour de France útvonalát.
A francia körverseny szervezői ismét több meglepetéssel szolgáltak, még úgy is, hogy a rajt helyszíne Monaco már régóta ismert volt. A nagyhercegség mellett az útvonal áthalad Spanyolországon, Andorán, Svájcon és Olaszországon is, vagyis a jövő évi Tour az utóbbi idők legtöbb országot érintő versenye lesz. Ismét lesz prolog és csapatidőfutam, az utolsó előtti szakasz azonban ezúttal nem egyéni időfutam lesz, hanem egy 167 kilométeres etap, amely a legendás Mont-Ventoux csúcsán ér majd véget. A verseny július 4-én rajtol és 26-án, természetesen a Champs-Élysées-en zárul majd.
Kedves nézőink, este 11 óra előtt 10 perccel labdarúgó bajnokok ligája gólokkal is várom önöket. Köszönöm, Piroska.
Mi pedig időjárás jelentéssel folytatjuk, Visi Károly.
Jó estét kívánok! Meglehetősen nagy sebességgel és nagyobb változás sejtetve ért el egy hideg front, hosszan elnyúló felhőzete Észak-Nyugat-Európát a tegnapi nap folyamán. Ez a front azonban elérve Közép-Európát egyre veszít erejéből, lassul. Ugyanis a front, a hideg front, itt Közép-Európa fölött szaknyelven szólva most ezekben az órákban hullámot vet, és majd így vonul át a következő 24 óra folyamán a Kárpát-medencén. Nem hoz számottevő változást, lesz elvétve kisebb eső, záporeső, átmenetileg megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati északi szél, és néhány fokos lehűlésre számíthatunk, tehát az időjárás kellemes őszi jellege csak egy kis mértékben mérséklődik. Az éjszakai órákban a front hatására északnyugat felől már megnövekszik a felhőzet, és a Kisalföld térségében előfordulhat már elszórtan kisebb eső, záporeső. A Kárpát-medence nagy részén azonban, főként az éjszaka első felében még kevés lesz a felhő, és újabb ködfoltok alakulnak ki. Viszonylag enyhe lesz az éjszaka, 3 és 8 fok között várható általában a legalacsonyabb hőmérséklet, de keleten, főként Erdélyben lehet ennél 1-2 fokkal hidegebb. Holnap napközben a front felhőzete az elszórt kisebb csapadékkal együtt kelet felé vonul át a Kárpát-medence fölött. Elsősorban az ország északnyugati részén megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél, és erre lehet számítani az északi középhegység térségében is. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon általában 13 fok körül, a Dunától keletre fekvő területeken pedig északon lesz a hűvösebb, ott 13-14 fokra kell számítani, az Alföldön pedig 15 és 17 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet. A hét utolsó napjaiban megnyugszik időjárásunk, számottevő csapadék nem várható, itt-ott főként szombaton lehet egy-egy kisebb eső, záporeső, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul, és minden nap lesz több-kevesebb napsütés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Itt az M2-n hamarosan kezdődik az Őrült lélek vert hadak című színdarab. Felvételről a kaposvári Csiky Gergely Színház az 56-os eseményeket dolgozta fel. Hírekkel pedig legközelebb az M1-en jelentkezem már holnap egészen pontosan 0 óra 40 perckor.
Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Október 23-án az 1956-os forradalomra emlékezünk. Az M2-n délelőtt a Kossuth térről közvetítjük a Magyar Köztársaság lobogójának felvonását. Este pedig az októberi forradalom tiszteletére rendezett ünnepi gálaműsort láthatják a Magyar Állami Operaházból. Tisztelegjünk együtt a hősök előtt.
Ormos Mária, történész professzorasszony lesz a vendégem. Két kérdésre várok választ tőle. Az egyik, érünk-e valamit a történelem ismeretünkkel? A kettő, van-e egyáltalán elfogadható történelem oktatás ma Magyarországon?